Kedves hallgatóink! A következőekben a Keszthelyi Mária Rádió műsorát hallhatják Szent Miklósról.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Keszthelyi stúdióból. Ismét egy nagyon fiatal önkéntest fognak hallani, az Éjes Gyula általános iskola 6. osztályos tanulóját, Kovács Ágoston Jánost, aki nem kevesebbet fog most megismertetni a kedves hallgatókkal, mint Szent Miklós püspök jó téteményeit. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, Ágoston.
Szent Miklós püspök jó téteményei. Gazdag és jámbor szülők gyermeke volt Szent Miklós, ki született Patara városában, Kis-Ázsiában. Atya urát Epifánésznak, anyját pedig Johannának nevezték. Miklós pedig megszületvén, mindjárt az első napon bizonyságot tett felőle, mely különös kedveltje Istennek. Mikor betették a teknőbe, hogy feresztenék, ő bizony felállott abban, ma született csecsemő létére, anyjának tejét pedig böjt napokon csak egyszer vette. Hogy pedig ifjú emberré vált és kolostorba vonult, erősen töprenkedett is magában, miképpen fordíthatná teméntelen vagyonát nem csak emberi hűalkodásra, hanem Istennek dicsőségére. És akkor történt, hogy szomszédja, ki nemes ember volt, oly keserves ínségre jutott, hogy már betevő falatja nem lévén, három hajadon leányát küldötte az utcára, hogy cifrálkodván meg páváskodván testüket prédára vessék. Szennyes keresményökből pedig magokat attyokkal egyetemben táplálják. Mikor pedig ez szörnyű dolog Szent Miklósnak értésére esett, igen megborzadott. Ekkor valamely gyolcsba tekervén nagy marék aranypénzt éjszakának idején nagy titokban bedobtam az embernek ablakán, és ő maga meg elfutott onnét. Reggel pedig, fölébredvén az ember, ott lelte ágya mellett a nagy halom aranyat, minek is csuda módon megörült. Hálát adván Istennek, készülődött, hogy illendően megülje előszülött leányának menyegzőjét. Nem sok időnek múltán Istennek szolgája második zacskó aranyat is bedobott amaz embernek házába. Az pedig meglelte a kincset. Végtelen alázatosságban segíti őt így fejedelmi ajándékokkal nagy ínségében. Történt pedig, hogy kevés napok múltán Szent Miklós két annyi aranyat dobott be amaz ínséges embernek házába. Ám az résen volt, és a pénznek pengésire, hát fölriadván, nyomába eredt a titkos jótevőnek, ki nagy sebbel lobbal menekült onnét. És utolérvén a titkos jótevőt, vagy három lépésnyire kiáltott: állj meg, bárki is, és engedd látni az arcodat. És beérvén őt, ím látta, hogy Miklós az. Akkor földre borult előtte, és csokkal kívánta illetni lábát, de Szent Miklós ellenkezett és mondta: cserébe amaz aranyakért azt követelem tőled, hogy életednek fogytáig senki ember fiának meg ne mond, mit tettem én veled. A nemes ember pedig két kisebb leányát is felkészítette a menyegzőjükre, azon túl magára maradt. Házában és nagy buzgóságában töltötte napjait, mind az ő élete fogytáig. Történt valamikor, hogy egy némely hajósok nagy veszedelembe jutottak a tengeren, és szorongatásukban imádkozni kezdtek Szent Miklóshoz. Miklós püspök, Isten szent szolgája, ha hogy úgy igazak ama dolgok, amit felőled hallottuk, segélj meg minket, szegény hajósokat! És hogy ők elmondták emez imádságot, a viharos felhők közül az egyik felhőn látni vélték Szent Miklóst. Ki is a törött árbócot kezével tartá, és kivezeti őket a viharos tengerből egy szerencsés kikötőbe. Mikor a partra értek, mindenkinek elmesélték szerencsés érkezésöket. Az időben igen nagy ínség látogatta meg Mira városát, ahol éppen Szent Miklós volt a püspök. Bizony senkinek nem volt már betevő falatja sem. Halván pedig sietett, és mondá a hajós embereknek. Atyám fiai, adjatok minden hajóról legalább 100 mérő búzát, különben éhen veszünk mindegy szálig. De felelték neki a hajósok. Hogyan merészelnénk azt tenni, atyánk, holott Alexandria kikötőjében és a mi kötelességünk ugyanannyi mérővel szállítani a császár magtárába. Csak tegyétek, amit mondtam, feleli a püspök. Én pedig megígérem itt nektek, hogy nem leszem fogyatkozásotok a búzában sem, ha a császár tisztartója megméri. Akkor a hajósok valóban úgy is cselekedtek, valamint Szent Miklós rendelte. Mikor is Róma felé menvén a császári hajók, az égből fényes angyali seregek vették körül a hajókat, és minden hajóra ugyanannyi mérő búzát hordoztak nékik, mint amennyit a püspök kívánságára a kikötőben hagytak. Rómába érkezvén a búza megméretett, és abban semmi hiány nem találtatott. Szent Miklós pedig kiosztotta a búzát, kinek minek szükségletére szerint, és két álló esztendeig, amíg az ínség el nem múlt, elegendő volt az mindenkinek, nem csupán eledelül, hanem vetésre is. Sok időnek múltán meghalt Szent Miklós az úrnak 350. esztendejében, de halóporában is sok csodát művelt. Így történt, hogy egy ember nagy summa pénzt vett kölcsönbe bizonyos örmény pénzváltótól. Ám nem lévén, ki jót álljon érte, Szent Miklós oltáránál megesküdött, szólítván jót álló gyanánt, hogy hamar időre visszafizeti a pénzt. Mikor már nagy ideje nála volt a pénz, az örmény elment hozzá, és kérte, hogy fizesse meg néki a tartozását. Azt pedig mondá, bizony én már megfizettem neked. Te hazugságot szóltál, mondja az örmény, mivel hogy semmi tőled soha vissza nem kaptam. Menjünk hát a bíróhoz, hogy igazságot tegyen mi köztünk. Elmenvén a bíróhoz, elmondták neki panaszukat, mire a bíró szólott az adóshoz. Esküdjél nekem, hogy semmivel nem tartozol e derék örmény pénzváltónak. Az adós ember pedig egy botot tartott a kezében, mindez ideig arra támaszkodott, a bot pedig belsejében, üres lévén és megtöltve színig arannyal. Mostan, hogy esküdni tudjon, odaadta a botját az örménynek, mondván, tartsd meg botomat, kicsinség, még eskümet mondom. Minek utána az örmény kezébe vette a botot? Az adós esküdött. Esküszöm én már, hogy többet adtam ez örmény pénzváltónak, mint amennyi a tartozásom. Elmondván esküjét, kérte az örményt, adná vissza neki a botját. Az pedig, nem sejtvény, az álnokságot visszaadta azt. Akkor az álnok ember hazatérvén, az úton igen elálmosodott, és lefeküdvén elszunnyadott. Nem sok idő múltán, szekér ment arra, és elgázolván az alvó embert, megölte őt, és kettőbe törte botját, melyből mind szétgurult a sok arany. Halván az örvény ember, az álnok ember esetét, sokad magával oda sietett. Azok ugyan biztatták, vedd el az aranyakat, hiszen a tieid, elveszem én, mivel hogy igen megkárosodtam, felelte az örmény. Ám nem kívánom ezt ember halálát. Annak okáért, ahogy őt igazán feltámasztja az úr Szent Miklósnak könyörgésére, és ő megvallán álnokságát, úgy megfogadom, hogy ezen a helyen templomot építek Miklós tiszteletére. És íme akkor nyomban fölkelt halott, és megvallván álnokságát, megadá a tartozását. És megépítették a templomot, mely még a mai nap is látható. Egymás velencei Kalmár, látván, mely hatalma vagyon Szent Miklósnak, külön-külön csodatételekben valamely mesterrel faragtatta magának Szent Miklós képmását, és elhelyezte azt a házában. Valahányszor pedig messzi útra indult, annak gondjaiba ajánlotta házát, és minden vagyonát mondván: íme Miklós, rád bízom minden javaimat. Hahogy nem őrized meg azokat hűségesen, hazatérvén bosszút állok rajtad, vesszőkkel és korbácsokkal. Történt pedig, hogy egyszer, messze útra menvén, rablók törtek házára, mindent feldúltak, s mindent elraboltak, csak éppen a Szentnek festett képét hagyták a helyén. Megtérvén házába a velencei, igen elbúsult, s nagy keserűségében odaállott a faraggott kép elébe, és mondá neki: Miklós uram, vajon nem annak okáért állítottalak-e házamba, hogy őrizzed javaimat a rablóktól? Miért nem végezted hát tisztedet, és miért nem riasztottad el őket? Most íme mindenemből kifosztottak. Megkeserülöd ezt keményen, és megvesszőzvén és megkorbácsolván téged csillapítom szörnyű haragomat. Elővette hát Szent Miklósnak képét, és kegyetlenül megvesszőzte és megkorbácsolta. És akkor csuda dolog történt. Éppen osztozkodtak a rablók a zsákmányon, mikor egyszerre ott termett közöttük a Szent Püspök, azon véresen és teli sebekkel, és mondá neki: miért kellett miattatok ilyen szörnyű vesszőzést szenvednem? Miért kellett így kegyetlenül megkorbácsoltatnom? Most nézzétek, csupa kék folt a testem és merő vér. Induljatok hát tüstén, és mindent visszaadjatok, mit elraboltatok. Különben a mindenható Isten haragja sújt benneteket. Mivel hogy megmutatja a vitézeknek, hol tanyáztok, és mindegy szálig csúfos bitófára kerültök. Mondták a rablók nagyhegykén: ugyan, hogy ki vagy te, hogy így fennem beszélsz velünk? Miklós vagyok, én, feleli a jó püspök. Isten szolgája, kit ama velencei kegyetlenül megkorbácsolt, mivel hogy elraboltátok javait. Igen, megrendettek akkor a rablók, és visszatérvén a velencei házába megjelentették neki a csodát, mely velük esett. Halván pedig tőle, mit cselekedett a képpel, mindenit visszaadták néki. Eképpen esett, hogy a rablók igaz útra tértek, a velencei kalmár pedig szánta bánta indulatosságát és Szent Miklós érdemei miatt vagyonát a szegények közét osztotta.
Szeretettel köszöntjük a Keszthelyi Stúdióból a Mária Rádió hallgatóit. Én Csengei Ágota vagyok, önkéntesként dolgozom a Mária Rádiónál, és mai beszélgető partnerem Seffer Miklós, és azért egy kicsit erőteljesebben megnyomtam a Miklós keresztnevet, hiszen ma ez az apropója ennek a találkozásunknak, ennek a beszélgetésnek, hogy egy kicsit arról beszélgetünk, hogy hogyan kapta Miklós a nevét. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntelek benneteket és a hallgatókat is. Hát van egy családi történet, mely szerint én eredetileg Krisztián lettem volna. És az édesanyám, már megszülettem, pár perces csecsemő voltam, még mindig Krisztián, ragaszkodott a Krisztián évhez, és a család győzködésére lettem mégis Miklós. És hát azért is, mert az édesapám is Miklós. És hát folytatva a hagyományt, az én középső fiam is Miklós lett.
Ezen már is elárult a Miklós, hogy három gyermek édesapja, és a középső fiúcskának akkor a nevet viszi tovább a családban, ezt a Miklós nevet.
Igaz.
Tudsz esetleg arról valamit mondani, hogy a családban édesapádnak például akkor miért adták a nagyszülők ezt a nevet?
Nem, ez furcsa, tehát igazából semmi történetem nincs, de azért is érdekes, mert a Miklós nem egy annyira népszerű név, főleg egy 70-60 évvel ezelőtt sem volt az. Tehát mindig egy ilyen úgy érzem, hogy ilyen kis misztérium lengi körül a Miklós nevet, mert annyira nem gyakori, nem is volt soha. Tehát amikor az én fiam megszületett, és a szülőorvos megkérdezte, hogy akkor mi lesz a neve, akkor megmondtuk, hogy Miklós, és el is csodálkozott, na hát micsoda patinás klasszikus név, hát nem is annyira szokványos. Bár én nem így érzem, mert számomra Miklós ugye egy megszokott név, tehát de mégis a környezetemben úgy érzem, hogy elég ritkának mondható. Annak ellenére, hogy milyen népszerű.
Hát főleg a gyerekek körében így, nagyon népszerű, így december 5-6-a táján nagyon, úgyhogy én úgy gondolom, hogy már most is várják a gyerekek a Szent Miklóst, illetve a Mikulás estéjét. Foglalkoztál te a neved történetével?
Hát természetesen, mivel eleve ott kezdődik, hogy tehát én úgy gondolom, hogy maga tehát a Miklós, Szent Miklós az egyik legnépszerűbb és a leghíresebb szent. Talán akit mindenki ismer, és elkerülhetetlen, hogy az ember, ha nem is érdekli, persze engem érdekel, de ha nem is érdekli, akkor is rádió, televízió, média, mindenhol előkerül a névnap kapcsán, vagy az előtt pár nappal előjön a Miklós név története, a Mikulás ünnep, a szokások, stb. Tehát elkerülhetetlen, hogy az ember ne szembesüljön ezzel, ha a többi névnappal nem is annyira kerül kapcsolatba, vagy szentel, de a Miklós az valahogy nagyon beszivárog a köztudatba. De ettől függetlenül természetesen én is utána olvastam a eredetének, szentem, védőszentem történetének, legendáinak.
És akkor mit jelent számodra Miklósnak lenni, hogyha már a történetiséggel tisztában vagy?
Hát pontosan, ugye van egy ilyen kicsit világi oldala, hogy ugye, mivel hogy ennyire népszerű és híres szent, ezért hogy mindenki tudja, mikor van Miklós nap, és ezért sokkal több figyelem is hárul rá ilyenkor, tehát sokkal több figyelem, mint más névnapokra, és sokkal több dicséret, vagy nem dicséretet, hanem jó kívánságot is kapok, köszöntést kapok a névnapomon, tehát jé, Mikulás van, persze te Miklós vagy. Tehát ez mindenképp előjön. Tehát van egy ilyen világi oldala, de természetesen amióta úgy aktívabb imádságos életet élek, azóta természetesen a védőszentemmel is egy ilyen próbálok egy bensőségesebb kapcsolatot is kialakítani. Tehát azon felül, hogy van ez a Miklós, van egy általános világi Miklós ünnep, az ajándékozás, meg a nagy felhajtás, azon felül még igyekszem ezt a személyességet is kialakítani.
Tudnál esetleg beszélni a hallgatóinknak a hitedről, amihogy most itt erre rátértél egy kicsit?
Hát az egész, hát ha ezt most röviden kéne, az nehéz összefoglalni, de ennek egy ilyen nagyon hosszú története van, ugyanis én vallásgyakorló katolikus családban nőttem fel, tehát templomba járás, aktív hittanórák, szüleim is, mindenki járt misére. Plusz a plébánia élet nagyon aktív volt. Tehát, főleg amikor már olyan, tehát ifjú korunkban, tehát középiskolás korunkban, aztán főleg, amikor ugye sokkal nagyobb az esélye annak, hogy kirajzanak, eltűnnek a templomból a fiatalok, mi akkor lettünk inkább nagyon aktív keresztények.
Ez itt volt Keszthelyen?
Nem, ez Nagymaroson. Onnan származom. És hát 19-20 éves koromig ez egy nagyon-nagyon aktív és egy ilyen habzó, pezsgő élet volt ez a közösségen belül is, és egyénileg is. Aztán utána jött egy nagy csend, tehát utána én is, tehát nem tudom, elkapott a világi világ, és abba hagytam a templomba járást. Az imádkozás nem is, de úgy nagyon, ez nem egy túl kellemes, pozitív korszak az életemben, egy jó pár évig. Aztán, amikor főiskolás lettem, akkor a Biblia újra elkapott, újra megfogott, és elkezdtem aktívan tanulmányozni a Bibliát. És akkor tehát mondhatom, hogy tehát a katolikusságom az annyira nem volt aktív, inkább csak úgy volt egy személyes, ilyen-olyan mondhatni, hogy a magam módján voltam vallásos. De a Biblia nagyon érdekelt, a vallástörténet, a kereszténység történet, és ezt nagyon-nagyon aktívabban tanulmányoztam, sokkal aktívabban, mint előtte. és ezt nagyon hosszú éveken keresztül ment ez a dolog. Aztán megismertem a feleségem, együtt is, tehát így együtt is olvastuk a Bibliát, stb. Aztán, hogy fokozatosan úgy az ember életébe visszacsordogált az a fajta katolikus hit. Akkor már megvoltak az első két gyerekünk is megvolt, és aztán valahogy először csak úgy finoman, tehát úgy módjával jött, hogy visszajön ez az embernek, ez a katolikus vallásossága. És akkor volt egy nagyon intenzív, tehát mondhatni, hogy egyik napról a másikra történő élmény, folyam, egy felismerés, gondolatok, stb. Ami olyan erővel hatott rám, hogy mondhatom úgy, hogy én ilyen újra megtérő vagyok. Tehát én katolikusnak, kereszténynek indultam, aztán egy hosszú szünet, sőt, egy nagyon erős valláskritika és egyházkritika, és akkor hirtelen ez így visszajött, így a 30-as éven végei felé ez így, de nagyon aktívan és intenzíven, tehát olyannyira, hogy én egy erős késztetést éreztem, hogy beiratkozzam valami olyan keresztény katolikus iskolai fórumra is, ami nagyon el tud mélyíteni, tehát egy nagyon erős ismereteket is ad a hithez, és ezért aztán felvételiztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, a hittudományi karra, és ott el is végeztem a teológia szakot, de csak így teljesen...
Hobbiként?
Hát ez nem...
Ez idézőjelben kicsit, mondtam, igen.
Idézőjelben hobbiként, de hát erős belső indítatása, de tehát nem akartam én semmiféle ilyen teológiai babérokra törni, vagy ilyesmi, bár vannak kutatói ambícióim, de ez egy nagyon-nagyon intenzív és nagyon-nagyon szép 5 év volt, így levelező tagozaton. És ez ilyen erős tartalékokat és energiákat ad, és igyekszem vele élni azóta is.
És ha van 3 gyereked, akkor a családban hogyan sikerült ezt a gyerekeknek átadni? Egyrészt az érdeklődést, a visszafordulást, másrészt pedig ezt a hitet a gyereknevelésben.
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert a nagyok már abban a korban vannak, amikor a világcsábítása az ugye az a kintről jövő információk, azok nagyon erős hatással vannak, sokkal nagyobb hatással, mint a szülői szó. Igen. És egészen amíg olyan, tehát a kiskamasz korukig, tehát illetve a kamasz korukig semmi baj nem volt, tehát jó templomba járás, hittanórák, stb. Ide jártak a katolikus iskolába, általános iskolába. Csak ugye a lányomnál is előjön ez a valláskritika most, és természetesen tudom, nagyon sokszor elmondja, hogy milyen sokat imádkozik, és jár egy ökumenikus közösségbe, egy ilyen keresztény közösség, de ahol vannak katolikusok is, reformátusok is, de úgy most egyelőre így nem mondhatom, hogy úgy az egyház berkeim belül érzi jól magát, de tapasztalatból tudom, hogy mivel én is ilyen voltam, hogy ezek az elültetett magvak, ezek előbb-utóbb aktív termékenyek lesznek, és szárba szökkenek. Én úgy gondolom, hogy ez csak időkérdése. Mi megpróbáljuk a példát megadni, és nem hiszem, hogy nyomtalanul fog elmúlni.
Még egy kicsit visszakanyarodnék a nevedre, a Miklósságra. Te hogyan érzed a saját életedben ezt, hogy te hogyan próbálsz megadni az embereknek, vagy mivel, mert ugye Szent Miklósra az volt a jellemző, hogy segített mindenkinek, mindenit megosztotta, vagy oda tette az ablakba a kis bugyellárista pénzzel. Te hogyan éled ezt meg, vagy hogyan próbálsz meg felemelkedni ehhez a névhez?
Igen, ez mindenképpen elő kell, hogy jöjjön ez a késztetés, hogy igen, de hát ha egyszer keresztények vagyunk, akkor nem elég csak imádkozni és templomba járni, hanem valami aktív karitatív és az irgalmaság cselekedetét gyakorolni kell. Most nekem ez egy sajátos módon történik, ugyanis én nem, tehát mind a mellett, hogy nem megyek el egy hajléktalan mellett, úgyhogy ne adnék neki, de ez még kevés. De mindenképpen én is az önkéntes munkát az én magam módján gyakorlom. Tehát ez abban nyilvánul meg, hogy mivel grafikus vagyok, ezért természetesen dolgozom egyházi körökön belül is grafikai tevékenységet végzek önkéntesként. Pázmány Péter Katolikus Egyetem tudományos lapját én csinálom, tehát a grafikai munkáit, a szerkesztés, a tördelés, stb. Például van egy ilyen oldala is, ennek a fajta, ami kifejezetten nem nevezünk rá a karitatív tevékenység, de mégis valahol belefér ebbe az önkéntes és az egyházat segítő munkában. Úgy érzem. De persze nem ez az egyetlen, úgyhogy ezt így fogalmaznám, meg így mondanám.
Az interjú előtt Miklóssal itt beszélgettünk egy kicsit, és én megtudtam, hogy van egy saját rituáléja, ami kapcsolódik a nevéhez is. Ezt szeretném, ha megosztanád a hallgatókkal.
Hát ez arról szól, hogy Válus község, ugye itt a Keszthelyi hegységben található, és a mellette lévő erdőben van egy pálos kolostorom. Én mind a mellett, hogy ennek a kolostoromnak a feltárásában, mint önkéntes már részt veszek, ugye Schimmer Lívia és Havasi Bálint vezeti egyébként a feltárás, mindig örömmel megyek, ásatási munkásnak is, de én egyénileg ugyanúgy, mint barátokkal, családtagokkal nagyon sokszor felkirándulunk oda ehhez a kolostorhoz, és ha egyénileg nem csak évközben megyek fel, hanem Szent Miklós napján is. Ilyenkor mindig magammal viszem azt a saját magam által festett Szent Miklós ikont, amit már jó pár éve elkészítettem. Letámasztom a kereszt tövében, gyertyát gyújtok, és ilyenkor imádkozom a Miklósokért, a közösségekért, mindenféle közösségi célokért és egyéni célokért. Ugyanúgy Szent Miklóshoz persze beleveszem az imáimba, mivel hogy pálos kolostor, ezért a remete szentekhez is. Remete Szent Pál, remete Szent Antal is természetesen megszólítást nyer.
Ezt kívánhatjuk, hogy aki a nevéhez ki tud találni egy ilyen nagyon szép rítust, ami kapcsolódhat hozzá, és elmegy egy ilyen kiránduló helyhez, akkor ez tényleg mindenképpen nagyon jó példa és minta nekünk, úgyhogy ezt köszönöm, hogy elmondtad. Utolsó kérdésként, ugye egy kisfiú itt most felolvasta nekünk Szent Miklós püspöknek a jó téteményeit. Mit üzensz a Miklós kisfiúknak?
Úgy a Miklós kisfiúknak, mint a minden gyereknek, akik nagyon várják a Mikulást, ugye? Mivel a magyar gyerekek abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a december számukra nem csak a karácsonyi ajándékozás jelenti, hanem a Mikulás napi ajándékozást is. De mivel, hogy ugye Szent András napjával megkezdődik az advent, ami ugye egy kis bőjtel, és az irgalmasság cselekedeteinek jobban gyakorlásával is jár. Ezért, és ebbe az időszakban nagyon jobb beleillik a Miklós nap, aki szintén egy nagyon karitatív figura volt, mint tudjuk. Én azt üzenem a gyerekeknek, vagy a Miklósoknak, vagy általában a Miklós gyerekeknek és minden gyereknek, hogy ne csak várják a Mikulást és az ajándékokat, hanem egy picit ők is váljanak picit titkos Mikulásokká. Magyarul valami apró, titkos, jó cselekedetet ők is próbáljanak végrehajtani ebben az időszakban.
Jó, köszönöm szépen a beszélgetést, Miklós.
Én köszönöm.
És boldog névnapot kívánok.
Köszönöm szépen.
Keszthelyi Mária rádió műsorát hallották Szent Miklósról.